Pecsét.
Egy podcast taoizmusról és szellemi útról. Sziasztok! Ez itt az Ősi Pecsét 7. évadának következő adása. A mikrofon mögött továbbra is Szeghalmi Etelka.
És Tóth Bálint.
Sziasztok! A Ching ősze után a Sentelével is foglalkozunk. Ők időben egy időben zajlanak. Igen, a Sentele is ugyanúgy ez a szeptember 21 plusz-minusz pár napos idővel köszönt be. Ugye nagyjából 45 napig. És ugye az előző adásban szó volt arról, hogy a Ching őszét igazából ugye hogy éljük meg, milyen tanácsok vannak. Ugye a Ching szinten tudunk igazán arról beszélni, hogy a természetben azért hogy nyilvánul meg ez az időszak. Most viszont a Sentelével ugye a harmadik szintre, a harmadik tantjánra úrunk rögtön, a harmadik kincsünkre. Hát az azért már jóval elvontabb az adott időszakban, de megpróbálunk újfent egy szép kis leírást adni róla.
Igen, szerintem ezek az időszakok, és erről is beszéltünk már, de szerintem érdemes ide tenni még egyszer, hogy mivel két időszak van egyszerre, ezért egyfajta ilyen skizofrén érzés lehet, hogy ugye a test szintjén mások a játékszabályok, mint mondjuk a szellem szintjén ebben az esetben. Ugye ők mindig ők vannak párban, és a G van egyedül. Így ilyen értelemben mindig diszonancia van a kettő között. Tehát más van. Amikor egyik végződik, az egyik évszak végződik Ching szinten, akkor kezdődik ugye a másik évszak Shen szinten. De valójában nem kell, hogy ezt mi megélés szintjén diszonanciaként regisztráljuk. Mert hogy az, hogy a testtel mit és hogyan csinálunk, még megengedi, hogy ez mondjuk a szellem szintjén teljesen más, vagy a mentális szinteken teljesen más hozzáállást gyakoroljunk. A tél mindig egy picit a visszavonultságról szól. Az már ugye vizesebb jelleghazatelem tekintetében nézzük. Ilyen értelemben pedig legtávolabb van a megfoghatóktól. Ő a legvége az egész folyamatnak. Ezért a Shen szintjén elő fognak kerülni azok a dolgok, amik számunkra ezt a megfoghatatlanságot jelképezik. Értem itt ez alatt az, hogy van a saját hitünk. És itt nem vallási értelemben beszélünk, sosem vallási értelemben beszélünk hitről, hanem inkább egy személyes értelemben, egy személyes megélésként. Mondhatnom azt is, hogy van a te személyes kapcsolatod Istennel, az univerzummal, vagy a Taóval. A bizalom kérdésköre felkerülhet ugye az asztalra, hogy jó, akkor hogy állok ezzel? Van-e bizalmam? Vagy inkább védekező módban vagyok, és akkor az azt jelenti, hogy elválasztás lesz. Mert hogyha meg kell védenem magam a világtól, akkor ott nem tudok kapcsolatban lenni, mert ugye a védekezés lezárást jelent, a határok meghúzását jelenti. Úgyhogy elő fog kerülni egy pár ilyen téma ezzel a Shen időszakkal.
Igen, ahogy így beszéltél, az fogalmazódott meg bennem, akár félig meddig kérdésként is. Úgyhogy egyrészt a tél, ahogy mondod, azért vizes időszak. A Shen, az pedig ugye a szellemhez tartozik, és ahogy mondtad, például a hitünk, vallásunk, gyakorlás, akár szellemi tevékenységek, de abból is nekem ez érzésre a nagyon a jénes oldala.
Igen.
Mert nyáron is tudunk meditálni, meg az évnek minden szakában, de ez a télen és Shen szintű mondjuk munka vagy tevékenység az mondjuk az, hogy én akkor egyedül meditálok, vagy egyedül mondjuk olvasok egy könyvet meghitten. Tehát, hogy nem mondjuk csoportosan meditálok, vagy közösségben, hanem tényleg a saját belső szellemiségemnek a gyakorlását, művelését végzem.
Alapvetően erre igen lenne a válaszom, és pontosan azért lenne igen, mert egyébként energiában teljesen ez. Nem zárnál ki egyébként az, hogy te csoportban meditálsz, ezt az energiát, de a legtöbb ember, amikor csoportban is meditál, nem azért megy oda, hogy csoportban megtapasztalsa a saját kapcsolatát az éggel, hanem ott ugye a csoportdinamika is szóba jön, és a kapcsolódások is előkerülnek. És általában ez sokszor át is színezheti teljesen az egészet. És ezért mondom, hogy inkább akkor, ha alapul akarunk venni valamit, mint irányelvet, akkor az, amiről beszéltél, az lenne az irányelv, hogy egyedül rendezem a saját viszonyomat Istennel, vagy a Teremtővel, vagy a hitemmel, vagy a bizalmammal, mint sem ugyanezt tegyem csoportban. Ám ha tudsz arra figyelni, van arra tudatosságod, hogy valójában a csoportban is ugyanezt történik, és nem kell, hogy olyankor a csoport elterelje a figyelmedet a személyes kapcsolódásról, akkor nyugodtan lehet ezt ugyanezt csoportban is csinálni. Persze az előző adásban már egy gondolat elejéig előkerült a személyes tapasztalás, hiszen ugye ez ugyanerre az időszakra vonatkozik, az, hogy én már érzem ezt a visszafelé húzódó energiát. És nagyon érzem azt, hogy amúgy is nyilvánként szeretek egyedül lenni, mondhatni azt, hogy élvezem a saját társaságomat, de hogy ez most halmozottabban igaz az, hogy jól esik egyedül lenni, és azokkal a dolgokkal foglalkozni, amik nekem fontosak. Erősebb a húzás a gyakorlataim közül a szellemi irányultságúak felé, ugye nyilván mind a három központtal foglalkozunk erről, beszéltünk már, és azok most sokkal jobban érzem, hogy szívesebben van kedvem gyakorolni mondjuk egy meditációt, mint mondjuk edzeni egyet, ami nyilván egy két szélsőség ilyen értelemben, az egyik a ying, a másik a sen tere. De ez nem is jelenti, hogy jobb vagy rosszabb, hanem egyszerűen érződik ebben, hogy már vágyódás van e felé az időszak felé, hiszen ez a természetes folyása a dolgoknak, hogy télen ugye visszafelé húzódunk. És hogyha ezzel az ember együtt megy, akkor mást tapasztal egyébként, és erről még nem beszéltünk, de talán lehet, hogy most van itt a lehetőség, hogy miért is jó együtt mozogni a dolgokkal, mert hát ugye mindig arra beszélünk, hogy persze, áramoljunk, persze, mozogjunk együtt természettel, persze, aktuális időszaknak megfelelően, persze, nem tudom mi. És hogy lehet, hogy valamelyik az előző 6 évad valamelyik részében erről már volt szó, de vannak olyan dolgok, amikről időről szerintem jó beszélni. Ugye együtt áramlani, ha csak a kevésbé praktikus részét nézem, akkor azt mondom, hogy az nyilván egyenlő egyébként a boldogsággal. Mert hogy ha együtt tudsz menni a dolgokkal, akkor nem állsz ellen annak, ami van. És ez megint triviálisnak hangzik, hogy persze hát az állás azt jelenti, hogy nem állok bele. De hogy mit jelent ez személyes szinten? Azért ez komoly kérdés.
Plusz nem is passzivitás jelent az áramlás. Tehát feltételez egy aktivitást a részünkről.
Nem sodorhatom magam valóban. Ez fontos kiegészítés. Visszatérve oda, hogy személy szinten mit jelent az, hogy nem állsz ellen a dolgoknak, az embernek ugye vannak elképzelései. És én azt mondom, hogy ne legyenek elképzeléseid, mert az nagyon nehéz ezzel az emberi álmével. De az, hogy a világ aztán csak úgy jó, hogy az elképzeléseid szerint történik, az meg már nagyon nehézé tesz egy csomó mindent. Mert minden olyan változás, minden olyan új dolog, ami ellentmond az elképzelésednek, az ugye ellenállás fog belőled kiváltani, hiszen akkor mi van az elképzeléseddel? És neki feszülsz. És persze vannak olyan dolgok, amiket át tudod vinni utána az akaratodat, és vannak olyan dolgok, amik nincs annyi ráhatásod, hogy megváltoztasd. Mint amelyen nem tudod most elmulasztani azt, hogy háború van, érted? Vagy éhínség. Nem tud megszüntetni. És neki feszülhetsz ennek. És ez nem azt jelenti egyébként, megint a másik oldal, hogy nem teszek ebben az ügyben semmit, mert nem az én dolgom, hogy éhínség van, jó? Tehát ha engem mozgat az, hogy éhínség van, akkor saját szintemen tenni kell, ez csak egy ilyen zárójeles megjegyzés. De az áramlással azzal dolgozom, ami van. Miért nem látom, ami van? Az egyik ugye az elvárások, vagy elképzelések. A másik ugye nyilván a félelmek és a remények oldala. Hogy ha félek dolgoktól, akkor sokszor van az, hogy az adott pillanatban már odalátok dolgokat, és olyan problémákkal foglalkozom, amik még nincsenek is ott. És így állok, hogy jó, de most nem ez van. Értem, hogy lehet egy olyan jövő, amiben ez van, de most ez nincs. Tehát, hogy kitép a jelenből. És akkor már megint nem áramlasz. A félelmek azok, hát meg azt mondja, nem kell, azt nem is kell magyarázni annyira, mert olyan nem tudsz nem nagyon figyelni. Az is ugye kitép a jelenből. És akkor, ha megállítasz egy időt, pillanatot, ugye, akkor az már nem jelen, akkor az már múltá válik. És ha arra építve döntéseket hozol, akkor az már nem lesz összhangban. Mert nem a jelenben van. Nyilván ez igaz a jövőre is, hogy olyan problémákkal foglalkozol például, amik adott esetben ott nincsenek. És ez nem azt jelenti megint, hogy ne tervezzünk, meg ne csináljunk akár vészhelyzeti tervezést, vagy bármi ilyesmit. De az, hogy csinálok ilyet, az nem jelenti azt, hogy most itt ülök veled szemben, és azon gondolkodom, hogy mi lesz, ha ránk esik egy repülő. Mert erre van egyébként esély.
Hát matematikai mindenképp, igen.
Hát tudod, van ez a kedvenc példám, amikor ebédelt, vagy vacsorázott az a család, és rájuk esett egy Boeing. És hogy érted, az nekik nem segített abban az időpillanatban, hogy ennek matematikai esélye volt. Ja, az, hogy milyen karma ez, az már egy másik kérdés, de hogy na mindegy, szóval, hogy de nyilván az, ettől nem fogok itt ülve rettegni, hogy úristen, mi minden történhetne a Boeingen kívül egyébként. Tehát, hogy bármi más is történhet. Brány törnek, lelőnek, meghalunk, nem tudom. És számtalan ilyen jövőkép van, de nyilván számtalan olyan jövőkép van, amiben pedig tök jól alakul minden. De visszatérve, ugye az áramlás a jelenlétről is szól. Tehát jelenlét nélkül nincs áramlás, áramlás nélkül nincs jelenlét. Ez az egyik, ami miatt szerintem fontos. Csak úgy néztek, hogy mitől
van. Nem, csak hogy hova fut ki a...
Nem, most arról beszélgettünk, hogy miért jó az áramlás, és uh-huh. az egyik oldala.
Igen.
Mert nyilván azt nem kell elmagyarázni, hogy boldogság az miért jó. Szerintem.
Azt talán mindenki érti, igen.
Szerintem olyan dolog, amit értünk. Ami talán kevésbé megfogható része az áramlásnak, az a vejvúvejhez kötődik. Ugye erről már beszéltünk. Ez az aktív nem cselekvésként fordítható legjobban. Ez azt jelenti, hogy erőfeszítés nélkül cselekszem. Azaz cselekszem, tehát van benne aktivitás, ugye ezt szoktak a nem cselekvésnek is hívni, de valójában az félrevezető, én azt gondolom, mert a nem cselekvés azt feltételezné, hogy nem csinál semmit, de nem erről van szó, hanem az, hogy a cselekvésedben nincsen erőfeszítés. Azaz akkor cselekszel, amikor szükség van rá, és nem cselekszel, amikor arra van szükség. Ez viszont elképesztően megkönnyíti a dolgokat. Mert nincs izzadságszaga a dolgoknak. Nem kell csinálni, és nagyon, és mész, és tolod, és nem ez van.
Ehhez viszont nem kell egyfajta bölcsesség? Vagy ez honnan jön? Mert szerintem mondjuk egy átlagembernek ezt nem lehet olyan egyértelmű eldönteni. Vagy ez egyértelmű egyébként minden helyzetben? Szerinted, hogy mi az az adott időben, adott pillanatban megfelelő cselekvés, ami a vejvúvej. Vagy ehhez már kell az a fajta bölcsesség, hogy...
Kell, de ez egy olyan skill szerintem, mint a nyelv, hogy megtanulható. Uh-huh. És úgy érdemes, ez az a skill egyik, amit érdemes szerintem megtanulni, mert rengeteg mindenbe teszünk energiát életünkbe, és hogyha megfelelő dolgokba tesszük, annak van egy sokkal könnyedebb, játékosabb érzése, mert az eredményeid megmaradnak. Tehát nem az van, hogy nem érsz el eredményeket, hanem elérsz eredményeket, csak nem erőfeszítéssel fogod elérni. Ez nem jelenti azt, hogy nem fogsz dolgozni, érte? Dolgozol érte, és beleteszed azt a munkát, amit bele kell, csak mondom, nem lesz ez a erőltetem a dolgokat. Mert az erőltetés abból jön, hogy nem azzal dolgozol, ami van. És ez a nehéz része.
Uh-huh. És akkor így, régebben így kapcsolódik a senteléhez, hogy ez egy alapvetően azért egy tudati hozzáállás ezen így a szinten, van. Meg egy mindset, mondjuk nevezzük akkor így is, hogy igen, tehát maga az áramlás, meg a megfelelő időben megfelelő cselekedet, ez az erőfeszítés nélküliség.
Igen, mert a vizet is megnézed egyébként, már magát a jelenséget mondjuk a természetben, hogy az nem, érted, nem mondja azt a kőnek, ami benne van, hogy menj innen, ne zavarjál már. utamban állsz. Nem történik ez a nekifeszülés, erőszakos nekifeszülés, hanem szépen megkerüli. Vagy érted, valami történik. De hogy nincs ez a... Neki megyünk, és megpróbáljuk erőszakosan eltávolítani onnan. Megpróbáljuk erőszakosan megváltoztatni a követ, mert útban van.
Nem erőszakosan, hanem évmillió kitartó munkájával.
Aprólékos, ugye egymásra épülő dologgal. Tehát ha konszekvensen csinálsz valamit, annak lesz eredménye. Én nagyon-nagyon-nagyon hiszek ebben, mert az én életemben is ezt látom működni, és mások életében is, hogy a konzekvencia az, ami a kitartás az, amivel valami működik, vagy nem működik. Mert ha nem csinálod, akkor nyilván, vagy ha nem konzisztensen csinálod, hanem alkalomszerűen, akkor előfordulhat persze, hogy dolgok történnek, vagy dolgok nem történnek. De amikor mindig csinálod, annak előbb-utóbb lesz eredménye.
Igen. Erre most pont gyorsan egy kis számítást végeztem, mert fejből nem volt meg. Ezt nagyon régen láttam valakinél, hogy egymás fölött és alatt két milyen kis számítás, két egyenlet. Az egyik az volt, hogy 1,01 a 365-en, tehát mind az év minden napján egy nagyon-nagyon kis picit, csak 1%-nyit többet teszel, akkor az a végén egyből több mint 30 hetet fogsz elérni. Viszont a második sorban az volt, hogy 0,99, tehát csak pont egy kicsivel kevesebbet, és ez 365-en, akkor az csak 0,02 lesz az év végére. Tehát, hogy nagyon-nagyon kis pici változás, konzisztensen kitartóan mekkora eltérést tud okozni.
Ez tök jó, hogy kiszámoltad, mert ugye mi ezzel a mindennapi metafizikában szoktunk példálózni az 1%-os szabállyal, és kiveszi belőle a kamatos kamatot, de akkor itt van a kamatos-kamatos verzió, hogy gyakorlatilag ez 37-szeres fejlődést jelent valójában, ami azért elég durva, és akkor csak 1%-ot tettél, de azt minden nap. 1%. Az nagyon kevés erőfeszítés, nagyon pici dolog egy-egy nap. És hogy ilyenkor szoktam azt mondani valakinek, aki azt mondja, hogy nincs ideje, hogy az 1%-ra mindenkinek. Az lehet, hogy neked ez most nem prioritás, és rohadtul oké, de akkor ezt mondd. És nem azért mondd ezt, mert legyél őszinte, mert persze passzió, az őszinteség nem erről van szó, hanem azért mondd, mert visszateszi a kezedbe az életed irányításának a képességét. Mert az, hogy nincs rá időm, az rajtam kívülálló. De az, hogy azt mondom, hogy nekem ez most nem fontos, majd később lesz az, az egy döntés. És innentől nem elszenvedője vagyok, hanem irányítója az eseményeknek. És azt mondom, hogy igen, felvállalom, hogy ez nekem most nem fontos, és majd lesz egy olyan időpillanat, amikor fontos lesz. Vagy lehet, hogy nem lesz. És akkor ez sose lesz fontos, és ez is oké.
Igen, azért sokszor van, de ez is ugye külső dolog, hogy megfelelési kényszerből, vagy valamilyen projekcióból mondjuk ezt másnak, hogy hát pedig én annyira, de ahelyett, hogy mert itt is, tehát valami mögöttem van, hogy miért nem vallhatjuk be magunknak, hogy igazából ez a dolog nem érdekel. És itt már megint a döntés, meg a választás.
Igen, ez is nagyon vicces, mert a minap történt egy ilyen esemény, hogy valahol hivatalos voltam, és változtak a körülmények, és végül nem mentem be oda, hanem azt mondom, hogy találkozzunk máshogy. És akkor csak ment ez az izé, hogy jó, de miért nem, és így álltam. Magamban néztem, mert most nem szeretnék. És akkor leírtam, hogy most nem szeretnék. És ugye ennek elfogadható válasznak kell lennie. Mert hogy nem kell, hogy megindokolnom, hogy most azért nem szeretnék, mert az is elég jó, hogy most nincs hozzá kedvem például. Mert hogy ennek, mondom, elfogadhatónak kell lennie.
Hát igen, igen. Nagyon érdekes, mert a másik oldalról meg sokszor ugye azért mondjuk ezeket a kifogásokat, hogy a másikat ne bántsuk meg, mert azt hisszük, vagy a másik is úgy érzi, hogy ha azt mondod, hogy most nincs kedved, hogy az mondjuk neki szól.
Nem
hogy
neki hozzá szólt, nincs... igen.
Igen, tehát hogy ezt meg a másik félnek nehéz és helyre kell tenni a magában, hogy ilyen igazából mindenkivel lehet, és az, hogy valakinek nincs kedve az ott elfoglaltsághoz, vagy ott eseményhez, programhoz, az nem neki szól.
Igen, de ahelyett, hogy ezt mondanánk, elkezded magyarázni azt, hogy jó, de mert a izé, és akkor a másik erre kezd reagálni, hogy de azt meg tudnád oldani. Ha mondasz valami mást, hogy ne bánsd meg, akkor arra is mondja, hogy
hát
azt is meg tudnád
meg
oldani, és akkor ilyen...
beszaladsz a mánásba azonnal, igen.
És hogy nem jössz ki jó belőle, és akkor a végén mégiscsak lesz egy ilyen rossz érzés kettőtök között. Tehát, hogy nem jutunk előrébb valójában. De visszakanyarodva a Sentelére, mert innen indultunk, és látszólag eltértünk tőle, de valójában nem. Azért nem tértünk el valójában, mert ugye ezek a dolgok, amiket most itt feszegettünk én különböző oldalról, ezek fölboríthatják mondjuk a nyugalmunkat, a nyugalom megzavarására alkalmas eszközök, mondhatjuk így, vagy ugye pont helyreállíthatják a felvállalása annak, hogy most mondjuk én vissza akarok vonulni. És ezért most mondjuk nem tudom, nem veszek részt ezen a családi eseményem. És lehet, hogy azt mondják, hogy jaj, de mert izé. És akkor így állsz, és hogy nagyon... Mert hogy értetem, mondasz, mindegy kifogást, az támadható, de az nem támadható, hogy most én ezen nem szeretnék részt venni. Mert ez egy személyes preferencia. Nem pedig az, hogy nem érek rá, nem pedig az, hogy kutyát kell menni sétáltatni, nem pedig az, hogy nem tudom micsoda.
Mm-hmm. Igen, és nekem van még egy olyan olvasata is, hogy a Sentel, mivel annyira visszahúzódó egyrészt, tehát a sen szinten, tehát a tudati, meg szellemi szintünkön, vissza vagyunk vonulva, ott talán ugye, tehát önmagunkba ennyire visszanézve, jobban tudunk számot vetni is, szerintem. Tehát pont erről, hogy amit mondtál, hogy ehhez mondjuk van kedvem, vagy ehhez a hozzáállásom milyen adott dolgokra reflektálni. Tehát amikor ugye, tehát a télen nincs ugye kint látható mocorgás, ott ugyebár az majd igazából kintelénél fog megjelenni a természeti szinten, de most egy picit húzzuk előre a sen szintjére is. Ott ugye nagyon belül dolgozok, és még nem jelenítem meg akár kint, de ezeket megnézem, hogy igen, akár ehhez van-e kedvem. Vagy ehhez nincs kedvem, vagy mihez milyen a viszonyulásom.
De egyébként érzem, hogy így, mert általában szoktam próbálni ilyenkor, amikor egy-egy időszakról beszélek, hogy belehelyezkedem annak az egészébe, és abból próbálok beszélni, és nyilván a víz engem kevésbé konkréttá tesz például. Mert ugye nekem földként az önkifejezésem fém, amit tisztán, világosan, érthetően földként rendszerbe téve elmondja. És ez a víz az én nézőpontomból tud egy picit ilyen megfoghatatlanabb, általánosabb, ilyen kicsit úszik, és hogy ez minőségi váltást is jelentett egyébként abban, hogy ugye a fém után, a fém időszak után, ugye, ahol minden nagyon eredményorientált, a víz nem eredményorientált. A vízben nincs az, hogy de lesz-e haszon belőle. Uh-huh. Kit érdekel, érted? És hogy ha belemegyek ugye ebbe az energiába, akkor nem fogok annyira konkrétumokban beszélni. Mert hogy ennek a szempontjából nincs értelme. Ennek a szempontjából azt mondom, hogy megkeresem azt a középpontot, amiben nem elpusztíthatatlan. És ahhoz tartok minden időpillanatban. Attól függetlenül, hogy ennek a valós világban van értelme, vagy nincs.
Uh-huh. Tehát kicsit még jobban az önmagad felvállalása is, ez egyébként, mert...
Igen, de hogy az a baj, hogy... igen, azért mondom, hogy igen és nem, mert hogy igen, de azért nem, mert a legtöbb ember az önmaga felvállalásán csak a személyiségét érti. Uh-huh. De én nem csak azt értem ez alatt. Mert ennél több vagy, mint a személyiséged. És ha így nézünk önmag, akkor egy nagy igen. Ha így nézünk önmagunkra, hogy több vagy, mint ez a fizikai test. Több vagy, mint az érzéseid, több vagy, mint a gondolataid, több vagy, mint az eredményeid. Vagy az, amit magad után hagysz a világban.
Mm-hmm. Egyébként most, hogy mondod, tényleg egy kicsit én is belehelyezkedtem. És az lehet, hogy vissza kell néznem, nem akarok ilyen fals információt mondani, de érzésre az évnek ebben az időszakában szoktam megkérdőjelezni az értelmét a munkámnak. Amit mondjuk a civil munkának. Aha. Hogy ennek tényleg van-e értelme, mi az értelme, ez hozzám mit ad, mondjuk tényleg az én középpontom az a teljes lényemhez, és hogy igazából mi is az értelme így ennek az egésznek. Mert picit olyan pont, ahogy ez mondod, ez a vizes, kicsit folyik, akár szét is folyik, és akkor picit olyan számomra tűzként olyan kicsit olyan értelmét is veszti látszólag minden ilyenkor.
Igen.
Tehát ezen a sen vetületen nagyon érdekes. Majd visszanézem.
Igen, mert a sen, ugye, és biztos, hogy beszéltünk már erről, de akkor beszéljünk megint egy gondolat erejéig, amikor felülemelkedsz dolgokon, de felülemelkedsz dolgokon, akkor már nem érint. Tehát, hogy kiüresedik, és értelmetlenné válik. Mert felülről nézve nyilván nem ugyanolyanak a dolgok, mintha benne vagy a sűrűjében. És hogy ez is történik egy picit a sen tele kapcsán, hogy elkezdesz kizumolni az életedből, de jó értelemben. Mert hogy nem lehetsz mindig így benne, így az egészben, és jó sodrás és egészé, mert akkor nem lesz magasabb szintű rálátásod saját magadra. És hogy ez kezdődik el a téllel. Hogy akkor picit elkezdünk kizumolni, és hogy nyilván, aki nem szokta ezt csinálni, annak ez félelmetes. Mert olyan, mint hogy elveszítenéd a kapcsolatot saját magaddal, de valójában nem, már pont megtalálod. Csak a váltás, a perspektíva váltás az egy picit nehezebb. De ahogy halad előre az idő, és nyilván a csí segíteni fogja meg a king, aztán még inkább ezt a fajta rálátást, és onnan megint más bölcsesség születik, mert hogyha rálátsz, akkor máshogy látod, más nézőpontból, a szószorosabb értelmében is, de hogy azon túl is születik egy bölcsesség, amit nem látsz, amikor benne vagy. Na, hát őszintén szóval nem ilyen részre számítottam.
Amikor... Milyenre számítottál, Letusi?
Nem tudom, valahogy azt hiszem sokkal vizesebb lett, mint amit gondoltam. Ezért mindazok a dolgok, amiket az imént említettem a vízről, így egy szempontból kevésbé használhatóvá, de más szempontból nagyon autentikusra tették ezt a részt. Tehát elmegy szempontból a hatékonysága nem biztos olyan nagy, de ha nem csak a elméddel hallgatod, nem csak az intellektusoddal hallgatod ezt a részt, hanem megnyílsz ennek az energiája felé, megnyílsz ennek a tudatossága felé, akkor azt gondolom, hogy mivel annyira tisztán bele tudtuk ezt így sűríteni ebbe az epizódba, hogy akkor ez a sentele időszak, ez átérezhető belőle. És hogy ilyen szempontból ez egy nagyon egyedi rész lett.
Igen, igen, én is néztem, hogy azért itt van a kis sorvezetőnk előttünk, és hogy ez nem, igen, elengedtük, tehát autentikus lett, igen. Úgyhogy talán akkor mára ennyi. Jövünk majd a következő résszel 2 hét múlva. Köszönjük, hogy hallgattok minket, és addig is ne sokat sentelenkedjetek. Tudom, ez már leér.
Nem baj, jó ez. Sentelenkedjetek nyugodtan.
Igen, nyugodtan sentelenkedjetek. Érezzétek át az időszakot, és ha kérdés van, továbbra is várjuk szeretettel a Facebook oldalunkon.
Sziasztok!
Sziasztok!